Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri azt, és küzd ellene az evangélium nevében, hangoztatta 14. Leópápa a Szentpétertéri általános audiencián. A Szentatya emlékeztetett, 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni zsinat, a mi korunkban kezdetű nyilatkozata, az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi 6 évtizedében. Hangoztatta, ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól. Kövér László az országgyűlés elnöke hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnökét. A megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazások szervezése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Az Otthon Start program az első 6 hetében már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bank Szövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan igénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a hitelbírálata. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter a Sárospataki Lázár infón. Lázár János az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. A kormány döntött arról, hogy a szeptember 1-i emelés után január 1-től újabb 15%-kal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsis Tibor emlékeztetett, január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi 1 millió forintot kaphatnak, amit lakást célú hiteltörlesztésre fordíthatnak. A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-én szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszerén. A beavatkozás miatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető, a kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető pénz maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Folyamatosan rekordokat dönt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a légi kikötő, valamint megépül a hármas terminál. Elkezdődött 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós hévszerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A madárinfluenza vírus magas patogenitású H5N1 altípusát igazolták egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Pecsenye kacsatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vizsgálatai. Az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszonváros gyerekkórházára, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. Az előzetes adatok szerint a támadás következtében 9 ember sebesült meg, köztük 4 gyermek és 3 egészségügyi dolgozó, közölte a megyei ügyészi hivatal. Végül az időjárásról. A nap első felében majd közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később aztán északnyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. A szél sok felé felélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivian. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Szabó Magda, a Danaida című művének 9. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után női magazinunk a Sziluett következik. Ebben Szőlős Lucalina pszichológus a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról mesél. Majd ezután Közelkép című műsorunk szól. Ebben tanúságtételeket hallanak a képviselőtestületi tagok egyházmegyei találkozójáról. 22 órakor a hírek után Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban a ferences rendről, a ferences közösségről, Assisi Szent Ferencről beszél Kálmán Peregrin templomigazgató, Assisi Szent Ferenc 1226. október 3-ai halálának 799. évfordulóján. A budapesti belvárosi ferences templomba az ünnepségre kihelyezett Assisi Szent Ferenc erekjét is bemutatja a templomigazgató. Ezt követően Bitó Balázs ötvös művészhez látogatunk, aki pályájáról mesél hallgatóinknak. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébánost hallják a remény szavairól a Bibliából. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is jó rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda a Danaida című regényének 9. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Apja úgy látta jónak, ha tanárnak megy. Katalin semmi iránt nem érdeklődött valami feltűnő módon, és semmihez se volt különös tehetsége. Nem ellenkezett, bár szívesebben lett volna ápolónő vagy gépíró, nem az egészségügyi vagy a hivatalnok szakma iránt érzett vonzódásból, egyszerűen csak azért, hogy hamarabb a maga lábára állhasson. Ám amikor apja kijelentette, azt szeretné, ha valami igazán nemes foglalkozást választana, belenyugodott, hogy egyetemre kell iratkoznia. Nem értette ugyan, miért képzeli apja, hogy a pedagógia nemesebb foglalkozás, mint a betegek ellátása vagy valami hivatalos ügy gyors és jó elintézése, de nem vitatkozott. Az a Csándi Kornél, aki megvárta csattogó szandáló kislányát, ölébe vette, magával vitte a levéltárba, réges-régen nem volt már sehol. Katalin tudta, ő nem mondhat ellent apjának soha többé, mióta kiengedte Dánielt az udvari kapun. Beadta az egyetemre felvételi kérvényét. A kérvényhez okmányokat kellett csatolnia, gimnáziuma erkölcsi bizonyítványát és a tiszti orvos igazolását, hogy alkalmas a tanári pályára. Katalin mindkét okiratot megkapta, jó erkölcse, azaz politikai fedhetetlensége igazolását volt osztályfőnöke állította ki és iratta alá az igazgatóval. Egy szikár, kedvetlen öreg úr, aki soha egyetlen lány tanítványát se vette emberszámba, s minden hibátlanra sikeredett feleletet úgy hallgatott, mintha tévedésből születnék. A tiszti orvos lehúzta a szemhéját, megkopogtatta a hátát, meghallgatta a szívét, közben cigarettázott, még zümmögött is egy kis dalt, aztán mutatott neki egy színskálát, melynek alapján eldöntötte, nem színtévesztő-e véletlenül, s megkérdezte, milyennek találja ezt a szokatlan kánikulát. Katalin azt felelte, őt nem zavarja a meleg. Ebből az orvos megállapította, hogy az összes követelmények tekintetében alkalmas a pályára, amelyet választott. A kánikuláról való érdeklődés elméjének fogékonyságát akarta kipuhatolni. Kiadta a bizonyítványt, és Katalin mehetett immár együttlevő okmányaival az egyetemre. Minden további nélkül felvették, s soha senki se tudakolta tőle, mi vezette a tanárképzősök közé, éreze valami érdeklődést, hivatás szeretetet, kedveli-e a gyerekek világát, és egyáltalán alkalmasnak tartja-e magát arra, hogy valakit tanítson és neveljen. Sem egyetemi felvételét megelőzően, sem tanulmányi ideje alatt nem kérdezte meg senki Katalintól, kíván-e hát gyerekekkel foglalkozni, mindenki természetesnek tartotta, különben miért lépett volna erre a pályára. Míg férjhez nem ment, s a legális nemi élet és elek iránti szerelme fel nem ébresztette benne az anyai ösztönt, Katalin nem szerette a gyerekeket. Túlságosan ismerte őket, sem mint valami romantikus sugárzással vette volna körül tömzsi lábukat, fürtös fejüket. Élete jelentős része gyerekek közt telt, közelségüknek csak hátrányát tapasztalta. Bármely szülő panaszt tehetett anyára vagy Matildra, ha nem bánt szépen leányával, fiával. Katalinért nem volt, aki szót emeljen, s minduntalan át kellett élnie, ő az utolsó a nagy létszámú óvodában. Ha véletlenül elfogyott a kakaó, neki kenyeret szeltek, vagy adtak egy almát. Ha nem volt elég játékszer, Matild lehozatta vele a saját babáját, mackóját, s ezek korántsem voltak olyan izgalmasak, mint az óvoda felszerelési tárgyai. Színdarabnak sose lehetett főszereplője, pedig vágyott rá, hogy egyszer ő alakíthasson valami mesehőst. Anya nem engedte. A lepkejátékban is mindig neki jutott a sárga szárny, mert azt minden óvodás utálta. Valaki kitalálta és elhíresztelte közöttük, hogy a sárga az irítség színe, a sárga szárnyú pillangó gonosz, s míg rózsaszín, fehér, kárbunkuluspiros, rezed a zöld, kék és lila lepkécskék libegtek az udvaron szerteszéllyel, Katalin lesütött szemmel témfergett, hátán a sárga szárnyal. S csak azért nem csúfolta ki senki, mert minden gyerek félt anyától, ám a csillogó szemecskék így is álnokul figyelték, hogy ejti, emeli karocskáit boldogtalanul, nem tudva ellenállni a pillévé válás gyönyörűségének még így sem, hogy tudja, rossz pille lett, sárga szárnyú, aljas pillangó. Túl sok gyereket látott életében ahhoz, sem mint elhitte volna, hogy édeni ártatlanság lakik a szirompuha bőr borította homlokok mögött. Gyakran megirtózott társai öntudatlan szadizmusától, kegyetlen érdeklődésétől, ahogy téglával szétvertek egy gyíkot, egy bogarat, hazugságaikon elképett, nyafkaságuk és állandó igényük, hogy valaki törődjék velük, elkedvetlenítette. Katalint születése percétől csendre szoktatták, anya vagy Matild kiméletlenül odasózott rá minden nyikkanásért. Dániel is megszitta, ha sírt vagy panaszkodni próbált. Abban az intézményben, amely a gyerekek védelmére és szolgálatára létesült, Katalin úgy élt, mint a tárgyak. ügyeltek rá, hogy tiszta maradjon, és állandóan ellenőrizték az állagát. Az óvodásokat Kéri bácsi vizsgálta végig hetenként kétszer. Katalin minden prüszkölését, gyomorrontását Kéri bácsival beszélték meg, mert tüstént el kellett dönteni, nem hozott-e haza, vagy nem visze magával valami fertőző betegséget. Katalin általában egészséges volt, s ha néha mégis felszedett valamit, anya kíméletlenül kórházba vitette, amit nemigen tett senki, mert Katalin gyerekkorában kórházban szülni, vagy járványos beteget odaszállítatni megszólás tárgya volt. Csak a hírnevükre semmit sem adó szegény, betegbiztosításos családok tagja ment a betegségével közös kórterembe. Ám Katalint irgalmatlanul elvitte a mentőkocsi. Anya fertőtlenítetett utána a lakásban, és sterilizálhatatlan meséskönyveit elégette. Az egyetemre való felvételkor azt is elmulasztották megtudakolni Katalintól, van-e benne valami természetes, alapvető vidámság és humorérzék, ami nélkül sosem lesz jó nevelő. Katalin, akit első együgyű hazugságainak kiderülése idején iszonyúan megvertek, azonnal megvallotta volna, hogy nem vidám, nem oldódó, nem játékos természetű. A dolgokat túlságosan komolyan veszi, érzékeny, humorérzéke sincs, a rajta vagy akár másokon esett tréfák megriasztják. S többnyire nem érti a vicclapok vicceit, vagy a rádió vidám műsorát, amin a körötte levők hangosan nevetnek. Katalin nem is lehetett volna vidám, mert a folyton ütköző szenvedélyek súlyos közegében nőtt fel. Apja, mint valami tömör, fekete felleg, mindig zivatart ígérve úszott az otthon légköre felett. Anyja mereven, kibékíthetetlenül szerencsétlen volt. Matild savanyú, Dániel dacos. A ház is, amelyben született, nehézkes volt, rút külsejű, rideg, mint valami óriási eleven személyek szükségleteire tervezett kripta, melyben az életre ítéltek fekete gondolatai felett, ott hajladoztak a ciprushegyes, alföldi jegenyék. Katalin mindig tiszta köténykéjében, mindig villogóra kefélt cipőjében, makulátlan ujjacskáit összefonva, hogy körme alá ne férkőzzék valami homok, óvodás korában is mosolytalanul lézengett a többiek között, akikért nevető fiatal anyák jöttek el foglalkozás után, olykor nagyot rikkantó apák, akik mély hangon elnevették magukat a játékszerek között, mert látniuk is jól esett a gyermek élet külsőségeit. A kislány végignézte szülők és gyermekek találkozását, aztán felment a házi virágoskert melletti kőlépcsőn, és várta, mit parancsolnak neki. Anyától és Matildtól utasításra várt, apjától valami mozdulatra. Dánielnek rá se kellett néznie, magány vagy társaság igényét, kívánságait úgy megérezte, mint egy kutya, amely a gazdájának él. Mint ahogy soha senki meg nem kérdezte Katalintól, megfelelő foglalkozás lesz-e számára az iskolában való tevékenykedés, afelől sem érdeklődtek, örül-e annak, hogy apja éppen Csándi Kornél volt, anyja Somos Aranka, a féltestvére az, aki, s kellemes volt-e velük élnie a soha át nem fűthető, magas falak között. A 40-es évek elején, a kora 50-es években, egészen Holléné megjelenéséig, mikortól fogva Katalin végre önmagává válhatott, s megítélésében nem számított többé se apja, se nagyapja, se Dániel. Valahányszor számot kellett adnia arról, ami pillanatnyi lehetőségeit meghatározta, nem találkozott olyan emberrel, akit az ő személye érdekelt volna. Az erőszakos kereszténység vagy az erőszakos materializmus idején az érdeklődők íróasztala felett valami különös Jehova lebegett, aki őseivel bajlódott, azok meglevő vagy képzelt bűneinek mérlegelése után döntött Katalinról. Nem saját értéktelensége vagy értéke szerint, pedig épp úgy nem tehetett a családjáról és az őseiről, mint bárki más, aki az időnként változó igény megítélése szerint szerencsésebb familiából, kedvezőbb előjelek közt született. Nagyapjáról például nem egyszer szó került, s nagyapja, akár Dániel, gyanús egzisztencia volt minden kérdező számára, mert Csándipál, mintha a halálon túl is irritálni akarta volna a fontoskodókat, idegesítő hiányérzetet ébresztett mindenkiben. Mit lehetett mesélni róla, aki majdnem olyan volt, mint egy telefonszínésznő? Újságíró, de sose jelentek meg cikkei. Költő is, de akinek senki se közölte a versét, sőt, maga se vette komolyan, amit írt. Csak azért lobogtatta meg időnként a kéziratpapírt, hogy jogcíme legyen ott ülni a kisváros kávéházában, a bohémek asztalánál. Katalin nem szívesen beszélt a nagyapjáról, pedig minél szűkszavúbb lett, annál jobban faggatták. Nem szégyelte ő Csándipált, csak olyan reménytelenül nehéz volt megértetni bárkivel nagyapa életét, hogy korán árván maradt, hogy utált tanulni, dolgozni is, hogy sose volt pénze, de az a tarka nyomorúság, amelyben élt, alig hanem teljesen kielégítő létforma volt a számára, máskülönben nyilván változtat rajta. Csándipált minden kérdező azonnal megutálta, pedig életében sokan szerették. Ha megállított valakit az utcán és kölcsönkért egy kisebb összeget, mindig megkapta. Az emberek valahogy szégyeltek nemet mondani neki, olyan kedves volt és olyan felelőtlen. Aki megpróbálta rábeszélni, vállaljon valami állást, sőt, segítségét is felajánlotta, fejcsóválva, nevetve hagyta ott. Nem haragudott meg rá, hogy nem akar dolgozni, mert nagyapa majdnem olyan megvesztegető volt, mint egy nagyon fiatal, nagyon szép nő. Katalin nem ismerte nagyapját. Hát boldogtalannak képzelte zűrzavaros pénzügyei, rengeteg problémája közt. Nem tudta felfogni, hogy Csándipál harsány nevetéssel úszott a kalandok vízében, kunyerált, hazudott és udvarolt, és bár mindenki tudta róla, miféle ember, hallatlanul népszerű volt a fantáziátlan komorvárosban, amely valami félszeg módon még büszke is volt arra, hogy el tud tartani egy ilyen tekergőt. Belluskát is rá tudta beszélni, hogy megszökjék vele. Inárcsiék menyasszony lányát, aki otthagyta a vőlegényét miatta, és elment vele pár hétre Budapestre, hogy muszáj legyen hozzáadni nagyapához, ha nem akarnak még nagyobb botrányt a dologból. Az öreg Inárcsi vette meg Csándipálnak az esküvői ruhát, és tartotta a lányát, ameddig csak élt. Miután apa nemigen emlegette, Katalinnak nagyanyjáról is hamis elképzelése volt. Síró, meghajszolt, vékony anyókának gondolta. Sose tudta meg, hogy Inárcsi Belluska boldogabb lett, mint bármelyik barátnője. Nagyokat nevetve hallgatta férje hazugságait, szemet hunyt kalandjai felett, sőt valami furcsa logikával azt is a maga győzelmének tekintette, hogy nagyapának sikere volt a nők körében, mert hát mégiscsak őt vette feleségül, és két gyereket is nemzett vele. Miután a levéltáros maga se vette észre, senki se közölte Katalinnal, hogy nagyapja szenvedélyesen, igazán tudott szeretni, minden tartózkodás nélkül. Gyerekesen zokogott a felesége temetésén, s két kisfia gyerekkora olyan verőfényes volt, mintha karácsony lett volna minden nap. Pedig kölcsönpénzből éltek, meg az öreg Inárcsi adományából, s néha elbújtak a lakásban, mikor a számlás csöngetett. Apja, ha elkerülhette, nem beszélt Katalinnak Csándipárról, mint ahogy Erik öccséről se beszélt, mert szégyelte a családját, és elsősorban apját tartotta felelősnek a maga félresiklott életéért. Hát Katalin se tudott elfogadható képet rajzolni a nagyapjáról senkinek. Tücsök, mondta olykor a levéltáros, ha mégis beszélt apjáról meg az öccséről. Két undok tücsök, semmi más. Apja kicsit mindig spiccesen, ahogy kiszámolja a kölcsön kapott pénzt, s Erik, a született szélhámos, a tündérarcú, aki már kiskorában is többet kószált a színház meg a kávéház körül, mint az iskola felé, a mindenki utánfutó, a gödrös álló, a senkiházi. Tücsök! Az anyja szerette mindhármukat, s ez holtig sértette a levéltárost, mert úgy érezte, Inarcsi Belluskának voltak éppen senkit se lett volna szabad szeretnie, csak őt, mert más nem érdemelte meg. Az apja állástalan senki volt, felelőtlen korhely, szoknyavadász, az öccse folyton megbukott, s csak mosolygott, mint a kerubok, aztán meghegedült, mintha Isten az égben muzsikától lágyulna irgalomra, nem a becsületes munkától. Őt kellett volna szeretni, akinek az élete csupa szorgalom volt, iparkodás, aki már pici korában felfogta, micsoda rongy apja van, s mit kell anyjának rimánkodnia az Inarcsi házban, hogy valahogy egyensúlyban tartsa a familiát. Őt, akinek a tanárok fényes jövőt jósoltak, akiről mindenki tudta, nagy ember lesz, híres tudós, aki mindig tandíjmentes volt, és kölcsön iskolakönyveket kapott az iskolai segítő egyesülettől, agyonfirkált, gusztustalan könyveket. A levéltáros diákkorában azt tervezte, nem házasodik meg soha. Igazi tudósnak nem való gyerekbőgést hallgatni, s az anyagi gondokból is éppen eleget élvezett már. Szeretett volna valahol máshol lakni, nem otthon, internátusban, ahol nincs éjszakai gajdolás, zenebona, hegedű szó, de Erik öccse, mint mindig és mindenben, most is megelőzte. Anyjuk meghalt, az öreg Inarcsi csak a lányát volt hajlandó támogatni, a vejét már nem. Ami kis pénzt a két unokának adott, elment háztartásra. Aztán Erik egyszer csak meglépett hazulról, s ahelyett, hogy keresett volna valami tisztességes foglalkozást, egy vidéki színházhoz szerződött, s írt, adjon az apja beleegyezést, mert még nem nagykorú. Csándi Pál azonnal küldött neki, s rendkívül mulattatta, hogy Erik színházi hegedűs lett. Mikor az öreg Inarcsi is meghalt, Csándi Pál egyre kevesebb helyről kapott kölcsönöket, izgágább lett, többet is ivott, s valahogy kezdte elveszíteni az emberek rokon szemvét. Apa ráeszmélt, ha nem akarja, hogy az öreg szegényházba vagy börtönbe kerüljön, neki kell gondoskodnia Csándi Pálról is. Írt Eriknek. Erik csak a harmadik levelére válaszolt, közölte, hagyja őt békében ezekkel a karitatív dolgokkal, az öreg majd kievickél valahogy. Ő részéről nem született családfőnek, pedig rövidesen az lesz, mert hogy időközben már hihetetlen, de megnősült, rövidesen várhatják a szaporulatot is. Apa ekkor már egyetemre járt. Összekor repetált a beiratási díját, tandíját, és egyre kevesebbet tudott tudománnyal foglalkozni, mert Csándi Pál igényes és követelőző vénemberré öregedett. Apa maga takarított otthon, maga is főzött. Esténként csak úgy rázta az undor és az idegesség, mikor léptennyomon át kellett élnie, hogy ennyi munka és áldozat után Csándi Pál maga elé mered, és Eriket emlegeti. Drága jó fiát, aki mindig olyan vidám volt, akkorákat tudott nevetni, olyan szépen hegedült, és a feleségén kívül az egyetlen volt, aki megértette őt. Megint elkezdett verseket írni, próbálta rávenni apát, házaljon a költeményekkel a szerkesztőségekben, apa ordított, hagyja békén, ne hozzon rá szégyent. Akkor készült a legfontosabb vizsgáira, azt remélte, régész lesz. Vizsgái sose sikerültek kitűnőre, mert korrepetált és háztartást vezetett, kivasalta a tücsök nadrágját, megstoppolta a zokniait, befűzte a cipőjét, az öregnek reszketett a keze, s közben hallgathatta, hogy sír a másik fia, a kedves, a nevető után, aki nem tett Csándi Pálért semmit, csak röhögött, sorsára hagyta, s hogy betetőzze fényes pályafutását, elvett feleségül egy öregedő óvónőt, aki valahogy talpra állította anyagilag. Aztán azt is megunta, kimenekült előle a tűzvonalba. Meg is halt 15-ben, tüstént, ahogy a frontra vitték. Mikor a halál híre megjött, Csándi Pál zokogott. Pénzt követelt apától, meg akarta kerestetni Eriket a tömegsírban, hazahozatni. Apa őrjöngött, meg is verte Csándi Pált, aki akkorra pici vénemberré aszalódott, és sírva bújt el előle a kamrában. Apa még holtában is utálta az öccsét, amiért Csándipál annyival jobban szerette nála, mert apának senki sem mondta meg, hogy a szeretet kiszámíthatatlan, felfoghatatlan valami, és hiába mos, és vasal, és főz, nem bizonyos, hogy egy tücsöknek étel kell, vagy friss fehérnemű. Apa azt se tudta megérteni, hogy egy tücsök csak egy másik tücsökben fog önmagára ismerni, akkor is, ha egy szalmaszálat sem kapott tőle, ha sosem írt is neki, és tovatűnt nevetését nem kíséri semmi más az emlékezetében, csak valami távoli hegedű szó. Apát nem hívták be katonának. A tücsök, ha jobb napja volt, s erősebbnek érezte magát, emiatt is bosszantotta, sok dioptriás, vastag szemüvege miatt, amely megmentette a veszedelemtől. Apa gyűlölt minden katonát és minden épp szemű embert, gonoszul nézegetett a szemüveg nélküliek egyre özönlő és egyre komorodó seregére, mert apa valahol belül kimondhatatlanul szégyelte, hogy nem alkalmas frontszolgálatra, hogy bagolypápa szeme van, amelyet ha letesz és véletlenül nem lel meg azonnal, csak tapogat, bámul, neki megy mindennek. A tücsök csúfolta apát, rázta előtte Erik képét, követelte, hozassa el az unokáját, hát ha hasonlít Erikhez, látni szeretné. Apának azok voltak az egyedüli, nyugodalmas órái, amikor már elfoglalta a helyét nagy üggyel bajjal megszerzett állásában, és benn ülhetett a városi levéltárban. Nem lett archeológus, még csak nem is epigrafika volt, amivel foglalkozott, de azt remélte, ha minden elsimul, majd neki kezd az igazi tudományos munkálkodásnak. Addig se rajta múlt, hogy nem ő volt az első az egyetemen, hogy lehetett volna, mikor a tücsköt is tartania és ápolnia kellett. Örült, hogy legalább Erik eltűnt előle, s csak az öreggel kellett bajlódnia, akinek amúgy is apadóban van már az élete.
Szabó Magda a Danaida című regényének 9. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A
vagyok, nem kell már más. Tested és a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden feled szent, szent. Szent a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más. Tested és a véred táplál, élő vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel.
vezet, hozd meg velünk az élet. csak téged dicsér, a menny és a föld, vegyed élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Csak neked zeng, a szívem énekel, legyen tiéd. Szegény szabad vagyok, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen
kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök bennem, s benned én. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
enyém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
az asztal mindig terítve nálad. Vándorló életem hazatalált, és látom már, amit szeretném.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!